Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Én ilyen frankofon ember vagyok, ezt még nyilván nem meséltem, de, de a TF1 híradóját esténként megnézem, de kb. Ennyi.
Milyen a TF1 híradója?
Jó, jó, mindig elborzadok rajta, hogy mennyire informatív, de közben népnevelő és egyben szórakoztató tud lenni egy híradó.
De egyébként az nem könyvfakasztó, hogy...
Nem,
én arra akartam kérdezni, hogy az, hogy te azért egy tévéhez nagyon sok szálon kötődő ember vagy, a tévézéshez.
Nem.
És hogy tesed, vagy
nem,
fogyasztó?
Nem múlik el, a tévézés nem fog elmúlni, átalakul. Nem tudom, hogy ezeket mennyire követitek az ilyen iparági dolgokat, de ugye most a nagy streaming szolgáltatók vesznek meg tévécsatornákat, mert ugye az a víziójuk, hogy majd úgy tudnak valós jó reklámcsomagokat adni, hogy neki van tévé, és meg van streaming is. Tehát nyilván most pont a sport ugye az egyetlen olyan tartalma, amit csak élőbe lehet. Tehát amíg a sport van, addig biztos, hogy lesz tévé is. Hogy ez most technikailag egy appon keresztül jön, vagy nem, azért még a tévének van. Meg egyébként van rengeteg formátum, ami kifejezetten jó, ami nem feltétlenül aktualitáshoz működik. De például van egy kedvenc műsorom, az szintén egy francia tévéműsor, hazudok, mert ezt is szoktam nézni, akkor ez kettő, ami egy délutáni, mit tudom én, Prime Access show, amiben a napi aktualitásokat dolgozzák föl végtelenül szórakoztató, de informatív módon. Azt például nem tudnám elengedni, és az valószínűleg, hogy sokáig lesz is.
És magyar műsorokat egyáltalán nem is?
Semmit.
Tehát ne adj Isten még a Spieler TV-t se.
Bocsánat, nem tudom, mik a viszonyok, de hogy szabad ilyet mondani, de hát hála az égnek, irgalmatlan mennyiségű pénzt elköltök arra, hogy és nem, semmi bajom nincs a Spieler TV-hez, csak az a meglátásom, hogy
most a... Tényleg a könnyek már jönnek.
Bocsánat, ne haragudjatok. Nem, hanem, hogy ő, figyelj, nyilván a Tibis marha jó szakember, tök jó dolgokat hallott tőled, de amikor ott van az Ani például...
Tudod, hogy hallasz rólam, vagy tőle?
Nem, csak mit tudom én, a Amazon Prime-on, most pont tegnap azon néztem a francia derbit, amiről mi beszélni fogunk, és ott az Ani odalépett a gátyéhez, és akkor megkérdezte tőle, hogy na, ki rúgja a 11-est, ezt így informatív, és akkor nagyon jót rögtek, és mondta, hogy ha nem Ani rúgja, akkor senki, mert különben Ani lesz.
Hát jó, persze, ott azért van egy kicsi plusz hozzáadott érték.
Igen.
Na, akkor kezdjünk.
De remélem, ezzel most nem szomorítottalak el titeket.
Nem.
Bocs.
Arival semmiképp.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten tehát akkor Stancsik Tomával, aki... Hogyan? Mindig a zavarban vagyok, amikor be kell mutatni téged. Már nyilván ismer mindenki, tehát nem
Pék.
Erről van szó.
Hivatalosan a Pék a legújabb titulusom.
Mi?
Pék. Elvégeztem egy Pék tanfolyamot, és van is egy pékségem, úgyhogy Gerard Depardieu-nek volt igen ez a poénja, hogy neki ez volt beírva az útlevélbe, hogy borász. Mi most akkor Pék. Viccet félretéve. De van, diplomás Pék vagyok, így van.
Ugye diplomás?
Covid alatt ugye így van, mindenki elvégzett mindenféle tanfolyamot.
És mi a specialitásod?
Hát nyilván meg fog lepődni francia kertésztel. Mindegy. Ez csak így, de valós egyébként, tehát abszolút ott van a Novodomsz kévéből együtt lettünk pékek, mert együtt végeztük el a tanfolyamot. De hivatalos, hát ilyen producerként szoktak így emlegetni, tartalom előállító
pék.
Pék, így van.
Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen.
Innen nem lesz egyszerű átkötni a Paris Saint-Germain és a Lille mérkőzésére, amit ugye 7-1-re nyert meg a Paris Saint-Germain. És
hol van nagyon finom pékáru?
Párizsban vagy Lille-ben?
Boulangerie.
Így.
Szóval kicsit az az érzés az embernek az eddigi mérkőzéseket nézve, hogy ennek így kellett volna történnie már az elmúlt években is, hogy ilyen szinten eljátszadozik a mezőnnyel a Paris Saint-Germain, mint ahogy ez most történik. Átvillent valami, vagy itt most csak egy ilyen átmeneti időszakról beszélünk?
Az van ugye, hogy egy nem mondok el titkot, hogy ezt egyeztettünk egy picit a témákról, tehát erről az egy kérdésről ki tudnánk tölteni az egész podcastot, sőt hármat. Ha nagyon röviden összefoglaljuk, akkor talán az van, hogy ugye itt nyáron történt egy ilyen reform, aminek sok összetevője van, egyrészt ugye az Mbappé maradása, másrészt a Leonardo-tól való megválás, a Campos Galtier kettős érkezése, és a, ugye az egésznek a, egy picit csak azért menjünk le a mélyre, mert marha érdekes, hogy mi mire épül, hogy az Mbappé maradásának az volt az egyik feltétele, hogy ő bizonyos jogokat formáljon, és innen levezetve az egész gyakorlatilag jutott el odáig, hogy most egy picit úgy tűnik, hogy rend van, és általában egy futballcsapatnál, hogyha rend van, és egyébként meg marha jó játékosaid vannak, akkor az úgy szokott működni.
De az a rend, hogyha Galtier és Campos ott vannak, de gyakorlatilag Mbappé egy játékos kezében van.
Nem, én messzebbre megyek, tehát hogy itt most Mbappé anyukája tett rendet?
Na, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy komoly szakemberekkel beszélünk, tehát nyilván ti se gondoljátok azt, amit egyébként hangzatos főcímekben, hogy majd Mbappé sportigazgató. Nyilván, kezdjük az alapoktól. Mi történt? Mbappé azt mondta, egy ambiciózus fiatalember, ugye 16 éves korótól figyelem a fickót, annyira érett volt 17 évesen, mint a Neymar, életében nem lesz valószínűleg soha, egy joggondolkodású, profi hozzáállású, az első bajnoki címét a Monakóba egy csomag Haribóval ünnepelte, és hazament a szüleihez, és elrákcsálta. Tehát, hogy nála profibb és célirányosabb ember nincsen, futbolista főleg. Neki mi a célja? Az összes lehető rekordot szeretné megdönteni, mi előtte áll, nyilván célónia. Példakép ezen az úton megy, és ő annyira tudatos, hogy mind a már a Párizsba igazolása idején is, amikor ugye egyszer, vagy már akkor harmadgyárakosan lesz ki a Madridot, azt hiszem, akkor is megvoltak a célja, ő kivárta az idejét, és ő most úgy érezte, hogy neki most jött el az idej, tekintettel arra azt mondta, hogy ha nem köré épül a projekt, akkor köszönj szépen, nem kér ebből, mert ő szeretne, hogy köré épül. Nehéz egy olyan helyzetben, ahol ott van egy Messi, meg egy Neymar melletted, de ő letette azokat a utatmutató vonalakat, hogy ő miket szeretne, és egyébként, hogyha ezt megnézzük objektívan, egy sportigazgatónak valószínűleg nehéz lenne ezzel vitatkozni. Mit kért? Legyen fegyelem, a szabályok mindenkire legyenek érvényesek, legyen olyan játékos keret, akik ha azokat nem tartják be a szabályot, akkor ne legyenek részei a csapatnak. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Tehát ő nem azt mondta, hogy neki nem a Neymarral van effektíve baja, neki azzal van a baja, hogy a Neymar hetente háromszor elrepül private jetten Barcelonába pókerezni, és ez, hogy mondjam, nem klasszikus.
Világos, persze, de ez mondjuk kinek a sara volt elsősorban? Leonardo
hogy ez ideig jutott?
Igen.
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván nincs egyértelmű felelős. Maga az egész struktúra, tehát most, ha leássuk az alapokhoz, akkor azzal, hogy
jó, állapok... bocs, nézzük akkor, mert egyszerűbb talán, hogyha ezt tagoljuk így. Leonardo-nak mennyi szerepe volt ebben?
Biztos, hogy nagy, de maga abban a struktúrában, amikor mit tudom én itt, hogyha a Spieler TV-nél át tudsz nyúlni a főnököt feje fölött, és a főnököt főnökénél tudsz jelenteni, akkor megdőlt a rendszer, mert akkor a főnököt nem fog tudni rendet tartani. Alapvetően, amíg nincs egy rendes hierarchia, egy lefektetett kész szabályokkal, és bárki átnyukálhat bárki fölött, addig képtelenség működtetni, és ebben a sportigazgatónak nyilván fontos szerepe van, de míg a sportigazgató azt mondja a Neymarnak, hogy ennyi, nem eszünk pizzát, és a Neymar meg fölhívja a emírt, és azt mondja, nő, én úgy szeretnék egy négy sajtosat.
Ez világos, és akkor az edző szerepe hol van ebben? Mert ugye itt most kell, hogy eljussunk oda, hogy ez itt Mbappé, Neymar, Messi, Galtier, Campos, tehát hogyha nagyon szét akarjuk szálazni ezt az egészet, akkor valóban egyébként oda juthatunk, amit te mondasz, hogy ha minden jól működik, de képes ez fenntarthatóan jól működni?
Nem, biztos, hogy nem. Tehát alapvetően a PSG egy továbbra is egy időzített bomba, amit most, mit tudom, rátettek még három szőrt meg bőrt, hogy ne rögtön robbanjon. Ott van három bitang nagy egyéniség. Igazából most már csak három, de pont azon gondolkodtam, hogy tavaly, ugye, amikor igazolták Messit, akkor úgy, hogy már ott volt az Mbappé meg a Neymar, odahozták még három európai élcsapat kapitányát az öltözőbe. És abból a Ramos volt a legkisebb. Tehát, hogy összességében...
A meghunyászkodó Ramos beáll a sorban.
Teljességgel megmagyarázhatatlan döntések sora, nyilván, de ezt a franciák úgy mondják, hogy ez volt a bling-bling korszak, a csillogás-villogás, csitti-fitti, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt jól magyarul, és most nyáron azt mondták, hogy stop, új korszak, most nincs bling-bling, mostantól tudatosan vásárolunk játékosokat.
Furcsa hangzik ez rá, ez tudom, a TSG kezdő csapatára.
De egyébként, hogyha megnézed azzal, hogy a középpályáról a Vinaldo meg az helyet kiket hoztak, nyilván majd erről is fogunk beszélni, oda hoztak olyan fiúkat, akik hajlandóak a másik három helyet védekezni.
Vitinha lenyűgözően néz ki.
Igen, például rá gondolok. Meg a Verratti is most egészen másként néz ki, mint mondjuk nézett tavaly. De az biztos, hogy egy csomó szabályt hoztak, ami most ezt az egészet jelen. Azt, hogy ebből óriási feszkó legyen már az elején, tompítja. Az, hogy 7-1-re nyernek, nyilván általában akkor szokott a legkevésbé feszültség lenni, de, és visszautalok...
Majd jön a BL.
Majd jön, nem is jön a BL, jön az első 11-es, a következő 11-es, mert hogy az interjúnak azóta vége, az Ari megkérdezte a végén a Gátyétől, hogy és azt mondta, jó, hogy nem volt 11-es, mi is, Gátyi mondta, hogy jó, mert hogy ez még hiába illet hivatalosan kijelentve, hogy kirúgja a 11-est, ez a mai napig a legnagyobb feszültségforrás egy csapaton belül, ezt úgy higgyétek el, hogy mondom. Mert hogy hiába van kimondva, hogy az Mbappé, amúgykor is az Mbappé volt, csak a Neymar oda ment, fölvette a labdát, rá sem nézett az Mbappé, hogy véletlenül se legyen szemkontaktus, és berúgta. És akkor megint csak egy, össze-vissza kapkodni fogok, csak annyi.
Nem baj, az így teljesen jó.
Hogy mit csinálsz abban a helyzetben, ha te, és akkor majd visszamehetünk az Mbappé is, hogy miért kellett neki itt maradni, te mindenáron itt tartasz egy játékos, elfogadod az ő szabályait, hogy ő akkor marad itt, hogy ha lehetősége lesz minden rekordot megdönteni, ergo az összes 11-est ő rúgja például, de ez mondjuk legyen egy, nem hiszem, hogy szerződésbe foglalt dolog, de egy kimondatlan gentleman's agreement. Viszont nem ő a legjobb 11-es rúgó a csapatba, hanem a Neymar, ami meg bizonyított tény, mert van ez a spéci technikája, amivel gyakorlatilag nem nagyon hagy ki 11-est.
Hát nyilván itt szakmai döntést hoznánk egy ideális világban.
Világos, és akkor itt majd ez lesz a következő szint, hogyha ez sikerül nyugvó pontra jutni egyszer, mert nyilván nem fognak mindig 7-1-re nyerni. Tényleg első fordulóban megint szembe jön egy City, vagy egy Bayern, vagy egy
igen, akár. Pont ez jutott egyébként eszembe, amikor ezt mondtad, hogy nekem is ugyanezt fogalmazódott meg a fejemben, hogy ez addig működik, ameddig Neymar 5 gólt rúg, meg 6 gólt paszt ad 3 forduló alatt, hogyha jön egy olyan hónap, amikor ez nem így alakul, akkor ott azonnal elkezd eszkalálódni valami.
Főleg úgy, hogy ez most tegnap én is néztem direkt, hogy engem mindig a nonverbális kommunikáció, meg a háttér, meg ez érdekel sokkal jobban, mint a XG mutató. És azt figyeltem, hogy mosolyognak, és hogy kedvesek pacsiznak, de hogy alapvetően itt azért nagyon-nagyon komoly gondok vannak legbelül, mert ugye mi van? Ott van az Mbappé, aki a jövő, és aki francia, és aki köré most az egész új projektünk. Ott van a Neymar, akit valószínűleg nem tudnak eladni, mert nem tudtak eladni, de összességében mindenki nyugodtabb lenne, hogyha nem lenne ott, mert ketten valószínűleg még meg tudnánk oldani. Egyébként milyen vicces, hogy fordult át az egész történet. Tavaly ugye az egész szezon az Mbappé vitte a hátán a csapatot, majd most hirtelen az első meccseken, edzőmeccseken nem volt, és akkor a Neymar meg a Messi meg milyen jól működtek együtt, és gyakorlatilag nélkülük is milyen jól ment. Zárója bezárva. Tehát, hogy ez egy ideiglenes tűzszünet, amiben az alapképlet az az, hogy van a jövő egyik legnagyobb tehetsége, hanem a jelenkoré, aki az Mbappé, van a múlt legnagyobb tehetsége, akiből tízszer nagyobb játékos lehetett volna, sőt, mindenkinél nagyobb játékos lehetett volna a képességeit tekintve, csak mentálhigiéniás okokból és a póker iránti alázata miatt nem tudott olyan karriert befutni, de egyébként szerintem a legzseniálisabb játékos, akit én valaha láttam, pedig tényleg láttam képességek alapján, aki alapvetően belekerült egy másod hegedűs szerepbe, akit ez végtelenül frusztrál, és aki ezt jól láthatóan szeretné megmutatni, hogy ő igenis number one. És aki most, tudom én, 60. percben becsúszva szerelt, és 6-os pozícióba játszotta végig az utolsó 20 percét a meccsnek.
Igen, de egyébként, amit mondtál a nonverbális kommunikációról, azon gondolkoztam, hogy azután a gólpassz után, amit Messi Neymarnak osztott ki, és utána Neymar befejezte, hány játékos rohant volna ki egyedül ünnepelni, és nem oda menni Messihez megköszönni azt a labdát. Tehát, hogy ez is szerintem egy
érdekes... Azért mondom, hogy nagyon komoly bajok vannak, ez ideig, óráig lehet, sőt, nyilván, ha megnyerik a BL-t, meg megnyerik simán a bajnokságot, akkor lehet, hogy ez majd csak jövőre fog kijönni, vagy lehet, hogy nyáron eladják a Neymart, de hogy ott alapvetően vannak feszültségek, és ennek a kulcsa nyilván az Mbappé egója, ami nem is annyi egója, hanem a tudatossága. Tehát, hogy tényleg ő szerintem vezeti a kis Excelbe, hogy akkor hol kell tartani a 2024-be világbajnoki trófeákba, BL trófeákba, lőtt gólokba és gólpasszokba, ahhoz, hogy majd egyszer ő megdöntse a Céloni összes rekordját, meg a Messi összes rekordját.
De ez egy csapatjáték, tehát mindenkinek vannak egyéni ambíciói, és például, hogyha Mbappé ezt mondja, akkor miért nem mondhatná ugyanezt mondjuk Vitinha, aki nyilván nem annyira elismert, mint Mbappé, de ez már alapból egy feszültséget szülő alapállás. Tehát hiába játszik Mbappé most már nem tudom 5 éve a Paris Saint-Germainnél, azért valahol Neymar, Messi ugyanolyan jogosan mondja azt, hogy ez nem rólad szól.
Igen, csak a Messi és a Neymar szerintem zseniális labdarúgók, de egyik se volt soha ilyen tudatos 22. század gyereke, hogy a Messi egy született zseni, imád futballozni, és imád nagyon nagy gólokat lőni, szórakoztatni, igen. De ő szerintem soha nem azt számolta, hogy neki jó, nyilván az aranylabdába versenyeztek a Célonival, de ő valószínűleg nem vezetett Excel-t. A Neymart meg hagyjuk ismerő utcák terek bajnokságát bármikor, meg szívesen, meg tényleg zseniális futballista, de ő nem egy tudatos fickó. Mbappé valószínűleg 16-17 éves korában, mikor rájött, hogy mi van milyen képességek birtokában van, nyilván a szülői háttér, a tudatosság, ő Franciaországban is egy sokkal, nem csak a sportolók közül emelked, nem csak a focisták, az átlag sportolók fölött is van, mert olyan tényleg mérhetetlen intelligencia. Valamelyik nap láttam a Bein Sporton egy beszélgetését David Beckham-el angolul. Nem tudom milyen műsorra, csak oda kapcsoltam véletlen, szerintem a Katari VB-nek valami felvezető műsora. Hibátlan interjút. Hibátlan angolsággal 21-23 évesen.
Igen, pedig franciaként az viszonylag ritka.
Igen, vagy. És egyébként spanyolul is tök jól beszél, meg ugye egyébként, tehát az látszik rajta, 2018-ban miatt a VB volt, akkor láttam, behívták őt, van egy ilyen szintén francia műsor, amiben bemegy egy iskolába 11-12 éves gyerekek közé, és ott ki lehet tőle kérdezni. És nagyon jó műsor, mert ilyen gyereki naivitás, nyilván szerkesztők betesznek olyan kérdéseket, gyerekeknek muszáj vagy válaszolni, és azt is iszonyatosan profin lehozta, de valami bámulatos, hogy mennyire érett a fickó.
Na, de akkor lépjünk egy kicsit hátrébb, mert a kulcs az talán még csak nem is ezzel kapcsolatban van, mert mindenki tudja, hogy ez a hármas zseniális, meg ez a hármas termelni fogja a gólokat, de csak akkor, hogyha egyébként egy kicsit odafigyelünk arra, amit itt Doma mondott az előbb, hogy ez egy csapatjáték, a középpályát azt lecserélték, és hát nem mondhatni, hogy túl finomkodó módszerekkel, tehát viszonylag éles váltás.
Igen, igen.
És akkor itt jön az a kérdés megint, hogy ez már Gálkié?
Nem, ez már...
Campos,
aki egy végtelen, tehát biztos követtétek korábbi munkásságot, ugye Lille Monaco, ugye ő, azt tudni, hogy a Campos a Mbappé családdal nagyon régi jó barátok, ők még Monaco óta. Tehát, hogyha az egész folyamatot összerakjuk, akkor nem kell, hogy Mbappé legyen a sportigazgató, bőven elég, hogyha a Campos sportigazgató, mert ha úgy van, ők azt meg tudják beszélni. Viszont ő egy elég erős kezű és ilyen szempontból határozott portugál fickó. Tegnap néztem vissza, hogy hány helyen volt edző, meg egyébként nagyon érdekes a karrierje. Iszonyatos jó szeme van. Tehát, hogyha csak ő, nem azt, hogy Lille-be meg Monaco-ba hány csiliárdért adott el játékosokat és kiket.
Jó, mondjuk itt nem biztos, hogy jó szemre van szükség. Tehát itt olyan játékosokat hoznak, akit mindenki lát, hogy marha
jó. Nem biztos, hogy a Vitinhát egyébként bárki így
beleálmodta, és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy tehát működik.
Azt képzeld, hogy az ember, aki nyilván a Monaco-nál is volt pénz, a Lille-ben kevesebb pénzből tudott elképesztő sikereket csinálni. Tehát ő most, ha ott a PSG élén ott tud maradni 10 évig, akkor abban a pénzből azért ott...
Meg azért akkor csodálkozni fogunk.
Én is, mert nyilván a struktúra maga nem olyan, de az, hogy például úgy mondják a franciák, hogy kirakták őket a loftba, ezeket a 7-8 játékost, azt mondták, teljesen egyértelműen lehet, figyelj, te itt biztos, hogy nem fogsz játszani, fölülhetsz, nézheted, NB3-ba visszajátszol, nem tudom, hogy van, de biztos, hogy nem fogsz játszani, és akkor így elég könnyen elmagyarázták nekik, hogy itt...
Mondjuk ez tiszta sor, tehát innentől kezdve lefektették a szabályokat viszonylag korán. Na és akkor tényleg jussunk el oda, hogy akkor hol van Gálkié ebben a folyamatban egyelőre.
Gálkié jelen van már nagyon érdekes. Abszolút. Ugye tudni kell arról is, hogy Gálkié B-terv. Mindenki Zidán akarta, Zidán nem jött össze, néztek egy másik Marseille edzőt. Zárójel, ugye az a poén, hogy a Marseille-ek ezek csak jól jöhetnek ki belőle, mert ha esetleg a Gálkiéval megnyerik a B-t, akkor egy Marseille nyerte meg, de ha nem, akkor meg a Marseille tönkretette a játékot. Tehát kis belsős poén. Na mindegy, tehát Gálkié egy piszok jó, legjobb francia edző szerintem, az nem kérdés. Ebbe a képbe, mert ez így nincs kimondva, de azért az Mbappé, azért is mondom Franciaországban legenda, mert ő a Macronnal is beszél, és ő egy picit, amikor volt a magyarázata, hogy ő miért marad, akkor ugye ezt ő belevitte, hogy azért a PSG az Franciaország, és akármi. Tehát ez a játékos igazolásokban is látszik, hogy azért ő egyre inkább szeretné, hogyha fiatal francia játékosok kerülni. Neki az a másik nagy frusztrációja, hogy hogy van az, hogy a Párizs, és az öltözőben mindenki spanyol beszél, hogy ez... Na, illetve kezdve ez így megoldódni látszik, mert ha francia edző van, akkor ő franciául beszél, vagy hát legalábbis...
Ezt végig se gondoltam őszintén.
Fontos szempont. Másrészt ugye az, hogy ők a korábban még a López érában a Lille-ben ugye együtt dolgoztak, az is egy fontos, tehát ők nagyon jól tudtak együttműködni. Ilyen szempontból egy tökéletes B-választás. És összességében az edzés módszereket nem tudom, hogy ők most hogy készültek. Azt tudom, hogy ami nagyon szimbolikus és nagyon ilyen üzenetértékű volt, hogy ugye mindig a Neymarnál soha nem lehetett tudni, hogy hány hét késéssel kezdi meg a felkészülést, ehhez képest ő már egy héttel a felkészülés előtt ott volt, ő is meg a Messi is, és már konditerem meg minden. Tehát ezek mind ilyen kifelé menő üzenetek.
De jól néznek ki, tehát hogy ettől függetlenül most... Oké, hogy ez most merre felé kommunikálunk, de hogyha az eredménye megvan, igen, meg addig, ameddig megvan az eredménye, addig ez...
Igen. És ugye a legérdekesebb, hogy ugye egy picit rálátásom volt nyilván a mi szintünkön, de ugye a futballvilágában belülről is, és az látszik meg beszélgetve nemzetközi szinten is megmérettetett magyar edzőkkel. Az látszik, hogy ugye ma 21. században...
Egy hárombetűs... vezetéknévről beszélünk, tehát nem tudom egyszerű kimondani.
Mindegy, nincsenek jelentőségek. Tehát az látszik, hogy a 21. századi edző legfontosabb feladata az az, hogy komfortos helyzetben hozza a csapatot, tehát hogy legyen jó hangulat. Az összes többi, az, hogy ő hogy van leedzve, vagy hogy milyen a taktika, az mind utána jön. Mert általában most már ugye a játékos van egy jó erőléti edző, csinál egy normális erőlétet.
Majd beszélünk Mikel Arteta-ról még, Nugi. A villanykörtéről, meg a...
Igen, egyébként nagyon jó, nézzétek ti is a sorozatot, abban is ez látszik, meg egyébként a City sorozatban is ez látszik, hogy tudod motiválni a csapatot, és hogy tudod a padodat úgy komfortzónába tartani, hogy ne kezdjék el köpködni a kezdőt.
De figyelj, Pochettinónál igazából ez adott volt, tehát azért ott szempont a taktika nem működött, a taktikai része.
Pochettinónál szerintem azért nem érezték magukat jól a játékosok. Tehát itt a Gátyé szerintem úgy érkezett meg, nyilván a Campos-szal együtt meg, de figyelj, nézzétek meg az edzőtábor képeit, nézzétek meg a Liga Kupa vagy a kupadöntő képeit. Egy szinte, ha most kivesszük ezt a hármason belüli feszültséget, egy kifejezetten jó osztálykirándulás hangulata van az egész PSG-nek, mert ő nyilván most erre ment rá, hogy itt figyelj, vannak ezek a szuperhősös filmek, tudod, amikor 5-6 szuperhős összefog, és akkor együtt majd most azért ledorálunk mindenkit. Egy picit ez a feelingje van most a PSG-nek. Tényleg ez biztos láttátok, amikor a Szuperkupa döntőn a Camboeré mondta a Neymarnak, hogy mi van, te már védekezel is? Ugye ezt ki tudta hozni a Neymarból, az nyilván kellett az a dac is, ami most benne van.
20 éve várunk erre.
Igen. Pontosabban nem. Mikor játszott legutóbb jól a Neymar?
Hát...
A PSG-be.
Ja, persze, hát a 2020-as...
Szerintem 18-ban.
Nem, szerintem a 2020-as 4-es döntőn a
bajnokok ligájában. Jó, oké, jó meccse, bocs, ez igaz.
Nem,
igaz,
ott egyébként játszott. Három jó meccse volt, igen, szerintem, igen. Ott az Atalanta ellen is, meg
igazán jó, azt hiszem az első éve volt 18-ban, amikor megérkezett, és mi a nagy teória? Mi van idén? Ami 18-ban is volt?
Ébi. Okosma.
Talóban.
Mert hogy egyébként ez szintén beszélik Franciaországban, hogy ugye tavaly év, hát se a Messi, se a Neymar.
Egyébként ez abból a szempontból egy borzasztó érdekes kérdés, mert itt már több csapatról, meg több bajnokságban beszéltünk, hogy mit okoz majd a játékosokban az, hogy novemberben elkezdődik a VB, decemberben lezárul, és hát például ugye Di Mariáról, hogyha már Paris Saint-Germain mondják azt, hogy ő semmi más nem akart a Juventus szerződéssel, csak egy jó csapatban, formában maradni Katarra, és aztán utána Isten mentsen meg minket attól, hogy januárban lássuk őt pályán. Na,
pontosan, tehát ez a nagyon érdekes, a Messiről is ugye ezt mondják, hogy ő is neki a gyakorlatilag, a nagyon rossz nyelvűek azt mondták, hogy ő, neki a PSG az egy edzőterem, hogy a utolsó VB-jét esetleg vagy meg tudja nyerni.
Igen, és ezt hány játékossal kapcsolatban el lehet
és
mondani.
Akkor, itt még, akkor még egy visszakanyarodva a PSG-re, most azt képzeld el, hogyha tegyük fel a novemberi utolsó meccseket a BL-be valami nem stimmel, vagy mit tudom én, összerúgnak az edzésen, és elmegy mindegyik a saját csapatába, úgyhogy mind a három VB-t akar nyerni. 1, 2, ha ott ugye ki lehet beszélni, nem? Mert akkor megkérdezik, hogy akkor, na figyelj, akkor mi van az Mbappéval, kérdezik a Neymartól, hát ezt nyilván elkezdi mondani. Lemegy a VB, egy megnyeri talán, vagy lehet, hogy egy se.
Utána Franciaország Brazília döntő után.
Igen, és akkor utána februárban karnevál a Neymarnak. Egyrészt. Másrészt meg, tehát utána vissza kell menni, és akkor te hogy volt az? Úgyhogy ha visszatérve arra a kérdés, hogy meddig tart az egység a PSG-nél, az biztos, hogy a VB utáni rész, az egy nagyon izgalmas.
Az egy kérdéses dolog. Franciaországban maradva, itt a Lille is pont emiatt különösen érdekes kérdés, mert azért az elmúlt időszak egyik francia csapatáról beszélünk, amit hát elég rendesen leraboltak az elmúlt két évben, és európai élcsapatok, tehát itt elég csak tényleg Mendyre, vagy most idén Renato Sanchezre, vagy Botmanra gondolni, akik nem most nyilván Botman a Newcastle-hez szerződött, ami egy feltörekvő klub erőteljesen, de inkább azzal kapcsolatban érdemes ezt a kérdést is megvizsgálni, hogy hányan szerették volna még őt szerződtetni. És ott, amit Luis Campos fémjelzett, érát, az erősen lezárulni látszik, ez a sülyeztőbe való visszakerülést feltételezi a Lille?
Nem hiszem. Alapvetően ugye azért a francia futball, mint olyan, az mindig egy ilyen aranybánya lesz. Sőt, ugye a Lyonnak az új tulajdonosa mondta, hogy ő konkrétan azért fektet be a Lyonba, mert ugye egyszerűen a francia focinak a afrikai gyökereibe akkora potenciál van, hogy neki ez bőven megéri. Tehát biztos, hogy a Lille szuperváros, szuperstadionnal biztos, hogy működni fog. És egyébként csalóka ez a 7-1, mert meggyőződésem, hogy egyrészt a Lille így is idén is elfogadni 100 millióért legalább, mert már most meg tudom mondani, hogy ki az a 3-4 játékos, aki a periódusa végére jön, és el fogják őket adni. Másrészt nem olyan rossz csapat, mint ezt a 7-1 mutatja, mert egyébként szerintem ők a bajnokságban ott lesznek a top 6-ba. Megint egy zárója, ugye milyen jó lesz idén a francia bajnokság. Ugye 4 kieső van, hiszen csökkentik 18-ra a csapatok számát. Ezáltal lesz 10 csapat, amelyik a kiesés ellen meccsel, meg lesz 9, amelyik meg a BL helyekért megy, úgyhogy az nem állatok van, ugye?
Nem.
Hiba. Mert egyébként meg nyilván lefutott, mert a PSG 30 ponttal fogja nyerni, úgy mint a Bayern a német bajnokságot, de viszont alatta viszont minden igen. meccs éles lesz.
És igen, és ilyen szempontból pont érdekes az, ami itt a Marseille-el történik, mert nagyon-nagyon más utat jár a Marseille, mint azok a francia nevelőklubok, amiket itt az előbb említettünk, a Lille vagy a Lyon kapcsán, de megéri-e Franciaországban nagy csapatként viselkedni? Akár az átigazolási piacon, akár egyébként...
Pénzügyileg, vagy...
Pénzügyileg elsősorban.
Nem.
Mert most a Marseille ezzel kísérletezik, nem?
Marseille, ugye ott alapvetően van szintén egy amerikai tulajdonos, aki egy végtelen szimpatikus fickó, Frank McCourt, akit a polgármester, Marseille polgármester, amikor megérkezett, akkor úgy fogadta őt, hogy hát tudja McCourt úr, ez Marseille, itt pénzt kell költeni, akinek van magának, meg van, úgyhogy tessék beletenni. És hát szegény azóta se csinál más, mint ha önti bele a pénzt. Ugye érdekes, hogy a tavaly előtti szezonban pont, amikor a Covid után voltunk, ugye, és akkor jött a San Paoli. Én közepesen követtem a egyéb labdarúgást, mint ami engem érdekel, és így arra emlékeztem, hogy az argentin válogatott régen milyen bohóc volt ott a Messivel, tehát így ennyi volt az én képem, de aztán jött egy végtelen ilyen lendületes, pont Marseille-be való edző, és gyakorlatilag csodát csinált azzal, hogy felhozta őket a második helyre. Marha jól működött, és akkor ugye volt egy Eiro nevű elnök, aki teljesen alkalmatlan volt, és volt alattuk a Pablo Longoria, aki meg a scout volt, vagy sportigazgató, nem tudom, és kirúgták a helyzet, és felhozták őt elnöknek. Na ez a csávó, egy fiatal, nincs 40 éves talán, annyira, kb. A vizéhez fogható, Camposhoz fogható, mert annyira jól nyúl lehetetlen helyzetekbe is. Hova, ugye mi történt a San Paolival is. Kirúgta, egy hét múlva ott volt a Tudor is, de úgy, hogy már másnap mondta, hogy akkor ő tudja, hogy kit fog hozni. Végtelen jó kapcsolatokkal rendelkező, tudja, hogy ki honnan kit lehet mozdítani, tehát olyan játékosokat piszkálnak ki, akikre nem is feltétlen gondolná, hogy mozdítható. Marseille egy rohadt nehéz hely, tehát, hogy ott nincs türelem, ott nem, ha nem nyersz hétvégén, akkor már hülye vagy. És elképesztő, hogy ennek a fickónak, a Longoriának milyen kreditje van azáltal, hogy ő ezt az egészet így most összerakta. Azt mondják rá, hogy minden idők legjobb Marseille elnöke, ami nyilván most így elsőre, de hogy elnököt Magyarországon, Marseille-ben nem szerettek 20 éve, az biztos, őt imádják.
Tapi?
Tapi óta kb. De Tapi is azért se volt egyértelmű. Nyilván a Longoriát is addig szeretik, amíg működik a történet. De hogy ott BL-be egy szerintem közepesen BL alkalmas kerettel plusz a bajnokság, ez most egy nagyon nehéz év lesz, de ezt tudják a szurkolók is, mert most nézem, hogy teltházak előtt játszanak.
Hát nem tudom, mennyi türelem lesz azért. Pont ez a legnagyobb bajom amúgy a Lille, Marseille, Monaco szintű csapatokkal, hogy hosszú távon nem tud működni. Azután, hogy a Lille megnyeri a bajnokságot, 11. helyen végez, az nekem nagyon kilóg egy...
Hát eladva négy kulcsember.
És a Marseille-ben is ez volt legutóbb, most azt hiszem nem voltak BL-ben, előtte, amikor BL-ben voltak, az még pont nálunk volt, és hát volt bal szerencsém egy-két Marseille meccs az a BL-ben, botrányosan rosszak voltak, tehát olyan volt, mintha egy... Igen, még pont Villas-Boassal, mint hogyha egy kelet-európai selejtező utolsó, vagy első köréből induló csapat beérkezett volna oda, és az botrányosan rossz volt, és akkor most jön egy ilyen év, hogy másodikak, és úgy mennek neki a BL-nek, hogy na, akkor idén lehet, hogy...
Igen.
Jó, mondjuk a Lille is botrányosan rossz volt az első BL évében.
Alapvetően a francia foci nagy problémája, ugye, hogy ketté kell húzni, ugye van a Marseille meg a PSG mondjuk, és alatt az összes csapat ugye abból él, hogy játékosokat ad el. Ergo a színvonalat, ha te neked ebből kell megélned, nem fogod tudni tartani, mert a játékos úgy tudnál színvonalat tartani, ha 2-3 évig még ott tudnál játszani, és akkor...
Hát meg azt néztem, hogy az a Lille keret lehet, hogy fontos játékosokat vittek el, de fontosokat is tudnak megtartani. Évről évre.
Hát figyelj, nyilván ez egy jól működő futballgazdaság, ugye ez egy tervezett folyamat. Nézd, tegnap direkt végignéztem a Transfermarkton. Kit mikor vettek, hogy adták el, mindenki ott van, tudják, hogy ő benne van 2 évig, megveszik 15-20 millióval, és eladják 60-70-ért.
Meg itt egyébként arról beszélhetünk, tehát hogyha most azt vizsgáljuk, hogy a francia klubok azok miért nem tudják tartani a lépést európai szinten mondjuk a mezőnynek a krémjével, akkor ugyanazt látjuk, mint amit más országok kapcsán is, hogy azért a futballban tudom, hogy nincsenek ilyen állandó összefüggések, de az egyik, ha van ilyen, akkor mégiscsak az, hogy a játékosoknak adott fizetésekkel korrelál legjobban az eredmény. És ebben csak a Paris Saint-Germainnél vannak olyan szintű fizetések, amik mondjuk a Bajnokok Ligája élmezőnyéhez viszonyíthatóak, és így országon belül lehet bravúrokat elérni. Nemzetközi szinten fenntarthatóan nem. Tehát, hogy az abban...
Nem, azért nem, nincs is erre esélye sem, meg illúzió se. A PSG, de ők külön, de az összes többi csapatnak semmelyik kupába sincsen komoly esélye.
Na hát akkor még tudorról egy gondolat szerintem mindenképpen, azért, mert nekem is egy kicsit vegyes az ő megítélése, vagy bennem is, mert amit a Veronával csinált az előző szezonban, az nagyon várakozáson felüli volt. Viszont azért én emlékszem egy Udinézőjére, ami, hát már bocsánat, nagyon szar volt.
Igen, meg a Hajduk Splitből kétszer rúgták ki, tehát hogy nem az a kredit, amire ugye azt mondod, úristen, micsoda.
De nem az, hogy fölkapaszkodott a plafonra pár évvel, és akkor onnan nem mászik le.
Igen. Nem tudom, mert ez tényleg ilyen egy kicsit cilinderből elővarázsolt nyuszi volt, hogy egy hét alatt már szerződést írt alá, tehát valószínűleg fel volt készülve. Ugye Marseille-ben az a mondás, hogy az előző szezon iszonyatos, lendületes, látványos támadója fociója után. Most jött egy ilyen pragmatikus, olaszos stílusban felrakott. Óriási feszkók vannak, ugye, mert a Payetet nem játszatja, csak csereként, de a Payet meg olyan, mint a dízelmotor, hogy ő akkor tudna a játékba lendülni, ha sokat játszana, ő ráadásul ő most az Isten Marseille-be, tehát, hogy ebből elég sok feszkó volt, ugye első forduló előtt, vagy nem tudom, mikor volt, amikor úgy volt, hogy majd strike lesz meg a edző, hogy kirúgják őt, meg tüntetés ellene. Most is azt hiszem, az első két meccsen fütyülték őt a bemutatásnál. De közben meg elkezdtek nyeregetni, megjósolhatatlan, hogy ebből mi lesz. Tegnap Genduzi játszott irányító tízest, azt hiszem, tehát, hogy egészen furcsa dolgokat művel, de nem tudom, tényleg ebből bármi lehet.
Na hát Genduzival könnyű átkötni Angliába, de egyébként én Szalibával akartam eredetileg, mert vagy, hogy...
Igen.
Hogy...
Egyébként nagyon ritkán vagyok ilyen jó helyzetben, hogy kvázi fiók csapatként működik az Arzenálnak a Marseille, mert minden évben kölcsönadunk valakit, és aztán úgy jön vissza.
Hogy... Egyébként az tankönyvi példa szerintem, amit az Arzenál Szalibával csinált. Ugye az előző szezonban is már nagyszerű volt a Marseille-ben, és úgy kezdte el a Premier League-es karrierjét, ami azért mindig egy nagyon necces dolog, hogy az hogyan indul, főleg egy belső védő számára, hogy valóban akkor került be az Arsenal hátsósorában, amikor megérett arra. És azért még mindig egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, és hát nem győzik dicsérni Angliában sem, meg hát, hogyha az ember látja a meccseit az Arsenalnak, akkor az az egyik első dolog most az öngólja ellenére a második fordulóban, hogy ez a srác azért rendben van.
Kell ehhez szerencse is szerintem, meg már itt a szerencse alatt azt értem, hogy éppen azon a poszton legyen üresedés. Tehát a legtöbbször az van, hogy úgy kerül be egy játékos egy nagy csapatban a kezdőbe ilyen körülmények között, hogy ja hoppá, hát ott igazából óriási a gáz, és nincsen elég ember.
Én még az ő esetében nem volt üresedés, mert a Ben White ugye megvolt, tehát
hát, voltunk belső. Tomiyasu, hogyha nem sérült Tomiyasu, akkor lehet, hogy lehet, hogy Saliba nem kezd az első fordulótól kezdve, de lehet, hogyha tényleg nem sérült, akkor meg megint kölcsön adják, és akkor ki tudja, hogy az ugyanolyan jól sikerül az a kölcsön, mint...
Ja, 3 évig adták kölcsönöt, az azért nem kevés idő. Tehát azok a játékosok, és ezt érdemes lenne visszakeresni, nem tudom, hogy létezik erre, akit 3-szor ad kölcsön a klubjuk, azok hányszor kerülnek be a kezdőcsapatba. Szerintem sokkal kevesebb az, aki igen, mint aki
igen,
nem.
Ugye itt az volt az érdekes, az előző két kölcsönadás, ugye a Saint-Étienne meg a Nizzába volt, és nyilván ott is jó játékos, de tudták, hogy jó játékos. Most a Marseille-ben annyira meghatározó, tehát gyakorlatilag a tavalyi második hely a Marseille-nek az nagyon nagy százalékban neki volt köszönhető, meg konkrétan köré építették ugye a védelmet.
Játszott a legtöbbet, azt olvastam.
Így van, minden mutatója elképesztő jó volt, és nyilván így már visszamenni az Arsenalhoz, hogy nézzétek meg, gondolom közben figyelték őt, így nyilván komolyabb kredite volt az egészhez. Ő is sokkal érettebb játékos lett, nyilván a fizikai adottságai azok soha nem voltak megkérdőjelezve. Piszok jó szerintem is, tehát nagyon, és az látszik, hogy olyan természetességgel épült be, nagy erős. Kicsit így a mozgása még ilyen darabos, azt úgy nézem, hogy nem, főleg ott a Gabriel Magalhães mellett, hogy ilyen, nem annyira brazilos, de nem kell minden belső védőnek brazilnak.
Nem a mozgás a lényeg, tényleg olyan, mint hogyha így szanaszét lenne, ugye? Még az összes végtag.
Jó, de 21 éves, azt hiszem.
21, pontosan.
Még van ideje összeszedni.
Soha nem titkoltad, hogy neked melyik a kedvenc angol csapatod, erről beszélünk éppen, amelyikkel kapcsolatban pont itt a hétvégén gondolkoztam el azon, hogy Zinchenkót meg Gabriel Jesus nézve, ahogyan eddig teljesít, milyen szintű játékosok vannak a Manchester City-nél, akikről nem derül ki, igen, eddig, hogy mekkora futballisták. Egyébként itt teljesen mindegy, hogy melyikükkel kezdjük, mert Zinchenko és Gabriel Jesus is ott van a 3 legjobb Arsenal játékos között eddig ebben a szezonban.
Igen, csak egy mondat, hogy összességében ez is milyen érdekes, hogy a 3 kvázi most érkezett játékos, mert Saliba ugye mindig kölcsön volt, milyen jó edző vagy csapat dolgozik azon, hogy ők pont tudták, hogy ez a 3 játékos fog kelleni. Nyilván az, hogy a Gabriel Jesus nem egy rossz játékos, ezt mindenki tudta. Az Zinchenkóról is nagyjából aki látta őt játszani, de hogy ennyire ebbe a rendszerbe így be tudnak passzolni, hogy a Zinchenko
hát
több poszton is.
Hát nem nehéz, hogy Arteta Guardiola
nyilván ő meg igen cinkelt lapokkal játszott.
Hát igen, abból a szempontból ez szerintem, amit az egyszerű vagy a laikus szurkoló nem feltétlenül lát, az pont az a munka, amit ő végzett velük már a Manchester City-nél. Pontosan tudta, hogy egyébként milyen potenciál van ezekben a srácokban. Mind egyébként itt szakmai szempontból nézve, mind pedig abból, hogy ők az öltözőben hogyan fognak illeszkedni az első pillanattól kezdve, mert ez, amit itt beszéltél a Paris Saint-Germain kapcsán is, hogy látszik, hogy jó a hangulat, jó, nyilván tök könnyű jó hangulatúnak lenni 3 győzelem után, de akkor is a Crystal Palace elleni első mérkőzésen is azt érezted, hogy ez egy jó osztály.
Igen, és az az érdekes ugye az egészben, hogy ezzel párhuzamosan ugye, hogy jön ki a Prime-on az epizódok, és ugye pont az egy szezonnal korábbi szezont össze tudod rakni, hogy akkor hol tartottak, és most hol tartottak. Ez egy tanítani való dolog, hogy mennyire nem hittek benne a szurkolók, mennyire mélyről indult el az egész, de az Arteta akkor is tudta.
Hát meg ez én szerintem, ami a leginkább, mert látjuk most már a sokadik ilyen sorozatot, és nyilván mindegyik sok olyan információt tár föl, amit egyébként nem ismertünk, de szerintem mind közül talán a legmeghökkentőbb ez az Aubameyang eset volt, hogy mit megmernek csinálni egyébként
és
játékosok.
Ezt mondom, és ezt mondom, szembeállítva a PSG-ben, hogyha van egy rendes struktúra, ahol a tulajdonos 100%-ig kiáll az edző mellett és a sportigazgató mellett, akkor azt tudja mondani, hogy lehet, hogy veszítek rajta rengeteg pénzt, de ha én megvannak a célok, és akkor itt majd kicsit, ha teszünk egy kanyart a tulajdonosi struktúra és más Premier klubok tulajdonosi struktúrája között. Ugye erről volt egy nagyon jó dolgozat, nemrég olvastam én is, nem tudom már, hogy hol, hogy a Kroenke féle csapatok, akár a NFL-be, akár az NHL-be ugyanabban a sablonból dolgozik, ugyanazzal a fiatal, ambiciózus edző mellé építve fiatal csapat, először kis igazolások, aztán nagy igazolások, és aztán előbb-utóbb működni fog, és egyébként ugye nyertek egy csomót az egyéb franchise-okkal, tehát reméljük, hogy előbb-utóbb itt is lesz valami ilyesmi, de hogy tényleg azért ez egy, ahogy mondani szokták, ez egy szakma.
Az megvan egyébként, hogy Arteta a hányadik olyan edző, akit vezetőedzői tapasztalat nélkül neveztek ki top 6-os Premier League csapathoz?
Olvastam pedig, de nem tudom.
Ötödik, nagyon-nagyon igen. Kevés. Tehát, hogy ez nem sok a precedens.
Kockázatos döntés, de most úgy tűnik, hogy be fog válni. Én végighittem benne, de látszik, főleg most, ahogy nézem közben, hogy mi történt, amit elképzeltem, hogy mi történik a háttérben, és hogy nagyjából valóban az történt. Tehát ez rengeteget tanult a Peptől is, meg nyilván előtte is, meg a Wengertől is, de az, hogy tényleg gyakorlatilag copy-paste, hogy minden meccs elé kitalál valamit, hogy ez most miért fontos, hogy nyilván ezt igénylik a játékosok, mert azt tudják a legjobban, amikor ugyanaz történik mindig.
Mi a reális elvárás?
Top 3. A BL hely, azt mondom, tehát idén BL jó, hát hely.
Nagyon nehezíti ilyenkor a gondolkodást a 9 pont.
Nyilván, de nem meg szabad, a sok gól, nem meg szabad,
a...
nem
szabad. Ugyanígy nehezítette tavaly is, tehát az a rajt, amit tavaly
tudok
átzárni. Nyilván nulla gól, nulla pont.
Tudta, igen, tehát ott is tudtam, hogy nem fogunk kiesni, mint ahogy most is tudom, hogy valószínűleg nem leszünk bajnokok, mert a City és a Pool azért még mindig jóval előttünk van játékos keret tekintetében, de ahogy minden ilyen sportvállalkozásnak, meg edzőnek is van egy híve.
A másik éjszak Londoni nincs?
Ott tőlük nem félek. Ott is, az is nyilván egy jó, tehát szerintem velük fogunk meccselni kb. A harmadik, negyedik helyért.
De... azért borzasztó érdekes ez, mert szerintem korábban is beszéltünk erről, hogy arra a négy bajnokok ligája helyre mennyi komoly pályázó van, de itt most... persze a Chelsea egy kicsit még nehezen kiszámítható itt a tulajdonosváltás után, közben.
Például a Chelsea az megint egy ellenpélda szerintem. Tehát ott is ugye amerikai tulajdonos lett, de ott nem érzem egyelőre, vagy nem akarom érezni.
Ja, nem nagyon könnyű érezni bármi tudatosságot, hogyha erre akartál.
Igen.
Hát az út legeleje még, nem?
Igen, csak...
Hát az út legelején sem biztos, hogy az az irodalmas, hogyha a tulajdonos sportigazgatót csinál magából.
Például, igen. Tehát rengeteg hiba van. És ugye pont most így visszanéztem, ugye hivatalosan a Kroenkék 19-től vagy 18-tól lettek teljes tulajdonos az Arzenának. Tehát igazából ez a harmadik, negyedik olyan év, ahol ők teljes egészében felelősséget válnak. És az Arteta volt talán az első edzőkit, ők teljes egészében ők neveztek ki. Úgyhogy...
Ez beért, meg úgy néz ki, hogy...
És nyilván semmi nem tart örökké, azt akartam mondani, hogy a City meg a Pool most még szerintem jóval az Arzán előtt van, főleg a padhosszúsága, meg a európai rutin, meg az egész. Másrésztről viszont azért ez egy tök jól összerakott, iszonyatosan fiatal csapat, ami bitang lendületben van, nagyon együtt vannak, nagyon ambiciózusak. A Jézus érkezésével szerintem ott elől az még félelmetesebb lesz, mint amit így eddig gondoltam. Úgyhogy... nagyon várom már a szeptemberi első Old Traffordos látogatást, az igazságot.
Megvan, hogy Neymar mitől ilyet meg Martinelli formájától. Úgy érzi, hogy gondban van az a VB szereplés. Két dolog amúgy az Arzenálnál. Az egyik az, hogy ne legyen sérülés, szerintem az nagyon-nagyon fontos.
Igen, mondom, hogy rövidebb.
És várjuk meg az első rangadót.
Én azt hittem meg, azt mondod, hogy Thomas Partey ügyének kimenetelét várjuk meg, mert hogyha őt mondjuk lepsítelik,
hát
akkor nem biztos.
Gyakorlatilag ugyanaz, mint a sérülés. Tehát, hogyha kiesik, akkor ez a rövid pad, ez szerintem például Tatenemhez képest.
Biztos, azért mondom, hogy hosszú távon ez marha sok mindennek össze kell jönni, hogy ez működjön, de potenciálisan most benne van a top 4, meg közben ugye jön Európa Liga is, meg
a Newcastle Unitedról még nem is beszélt.
Hú, az egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy most ugye volt a top 4, top 6, most már akkor az így lassan szerintem a top 8.
Hát, amit tegnap a Newcastle produkált a Manchester City ellen, az döbbenetes volt.
Komoly, bizony. És ez még csak ilyen első villanások egyike. És még néztem, még a keret is jó, vettek, de hogy még mindig azért tehát nem mondom, hogy teli van új arca
Nagyon vicces volt ez, ugye talán a kedves hallgatók is tudnak róla, hogy itt interakcióként bevezettünk még pár éve egy olyat, hogy a Twitteren lehet szavazni egy föltett kérdésre a spilleres műsorok elején, és tegnap az volt a kérdésünk, miután három is érdekelt volt közülük a két vasárnapi meccsen, amit közvetítettünk, hogy ki jelen pillanatban a legjobb brit menedzser. És hát ott volt a felsorolásban Eddie Howe, és egy Newcastle-i blog rátalált erre a kérdésre, és az egyébként ilyen egy-két százas felhasználni, amire fölkeltem, nekem 4200 szavazat volt, és 97%-kal vezetett Eddie Howe. És az a legdurább az volt, hogy ez a blog utána kitett műsorrészletet arról, amikor mutattuk a szavazást, úgyhogy köszönjük szépen az azután, és szerintem lehet, hogy többen nézték Angliában a felvezető műsorunkat, mint itthon. De ezzel együtt egyébként megértem a pozitív hullámokat Newcastle-ből, mert azt kimerem jelenteni, hogy ennyire okosan, ennyire gazdag klub még nem építkezett, mint amennyire ők.
Pontosan, tehát ha mondjuk szembeállítjuk szintén a PSG-vel, ugye a szaudiaknak 10-szer annyi pénze van, mint a katariaknak. Hogyha nagyon akarnának, ők 8 Neymart vehetnének, és 16 Messit, de ahhoz képest egy kifejezetten higgadt, kultúrált építkezés, ami ettől félelmetes, hogy ők nem az első pillanatban berúgták az ajtót, és megvették a Céronit, meg mindenkit, hanem kifejezetten egy kultúrált.
Bizony, nem Guardiolát ültették le a padra, meg tényleg nem Neymart vették meg, de emlékszünk azért a Manchester City-nek az első bénázásaira is, Robinho, meg tehát most senkit nem megsértve, de azért ennyire fontolva szerintem egyik nagyon tehetős csapat sem haladt, mint ők. Az a klub, amelyik bárkit megvehetne, és legjobb játékosának Kieran Trippiert veszi meg, az rendkívül, igen, rendkívül
de,
bölcs.
Igen, de ez meg az is látszik, hogy ők valószínűleg előtte csináltak némi felmérést, mert olyan Newcastle az egyetlen olyan nagy angol város, ahol csak egy csapat van. Imádják őket, ha kiesnek, ha akkor is. Szerintem az ottani közeg, mint ahogy általában az ilyen hirtelen új gazdaggá lett csapatok szurkolói, ezt legalábbis megosztó tud lenni, amikor hirtelen teli lesz szuperjátékosokkal, és minden nagyon drága lesz, meg a sör is. És szerintem ők ezt átgondolták, hogy ez egy mara nagy múltú patinás csapat, ahol szépen lassan építkezve sokkal inkább tudnak majd legalábbis a helyi szinten elfogadottabbak lenni. Egyébként meg majd úgy is azt gondolják, hogy megnyernek mindent idővel.
Pont erről beszéltünk egyébként, tegnap, hogy a 3-3-nál azért inkább a Manchester City-nek volt esélye arra, hogy megnyerje a meccset, de hát az bármikor benne volt, mondjuk már Sam Maximumben láthatóan nem, hogy ő még elszaladjon egyszer. Tényleg mindenki a különböző olyan testrészeivel vett a levegőt, amivel egyébként nem szoktak. De hogyha ott esetleg valahogy még becsorgott volna egy labda, ott lebontják a St. James Parkot.
Kapnak egy szabadrúgást.
És Trippier, igen, oda.
20-25 méterre a kaputól.
Ez is nagyon durva egyébként, hogy már Trippiert említettük, hogy 5 szabadrúgása volt, amióta a Newcastle-be igazolt, direkt szabadrúgás, és abból 4 gólt szerzett.
Ez nem rossz. Egyébként még ha már itt vagyunk a Haaland kapcsán, ugye akit ugye az Mbappé nagy párjának jósolnak a közeljövőbe, és nyilván képességei, meg az eddig mutatott számai alapján valószínűleg ez az ő
évkezésük
lesz. Igen. Hogy az ő kapcsán is, ugye, tehát ő nem sokkal jobb ilyen szempontból, mint az Mbappé, ugye egy ilyen végtelen arrogáns, nem mondjuk ki, hogy mi, akiről azt ugye az első fordulónál volt, azt hiszem, amikor a Guardiola mondta, hogy hát nem ő volt a 11-es rúgó, de ha valaki megpróbálta volna elvenni, valószínűleg kap egy pofont, akár ő is. Tehát, hogy ez a 11-es rúgás a nagy csatár egyéniségeknek, ők úgy érzik, hogy ez vindikált jog, alapjog.
Egyébként a Haalandról a tegnapi meccsről egy jelenet jutott eszembe, hogy ugye első körben kiállították Trippiert azért a belépőért, oda ment utána egyébként szerintem végtelenül szimpatikusan De Bruyne-től megkérdezni, így hogy mi van, és oda nem tudom, hogy megvan-e a jelent, oda ment Haaland, és még azért, hogy a képébe ordított egyet, hogy abban a pillanatban, amikor éppen vezekelt.
Az látszik, hogy iszonyatos provokátor a csávó, tehát egész biztos vagy benne, ilyen kis lesz piros lapja az idei szezonban, mert láttam a közönségnek is azért integetett ki szépen, hogy kezdőjek meg, meg gondolom ott azért szívják a hát, vérét közben.
Valószínűleg,
tehát, igen. Tökéletesen ilyen Zlatán jellegű.
De ez nem az, hogy ilyen Zlatán a tökéletes eset, ez nem az, hogy elveszíti a fejét.
Tudatos, abszolút.
Ennyi egó van benne. Casemirónak lesz piros lapja?
Na, hát nagyon jó, igen, mert ez az utolsó nagy témánk. Manchester United. Beszéljetek.
A legjobb rész! Ezt vártam. Nem, a földön fekvő oroszlánban nem illik rúgni, ugye, és nyilván ez egy pillanatnyi állapot, nyilván a United se olyan rossz, mint amilyen tavaly ilyenkor volt az Arsenal, de megveszekedett a 90-es években Arsenal szurkolóvá lett lelkemnek, azért nincs ennél jobb, mint nézni a tabellát és várni a szeptember első hétvégét.
Az angol troll futballon tegnap volt egy, most, hogy itt az oroszlán jutott eszembe egy olyan kép, amikor a Chelsea megkapta a harmadik gólját, és az oroszlán távozott a címerből. Nem bírja. Ugyanez van itt az ördög kapcsán.
Jó látni azért, hogy évek óta.
Na de tényleg akkor haladjunk tételesen szépen itt is. Cristiano Ronaldo. Egyrészt az ő ügye, hogy most pontosan mik is a tervek vele neki, mik a tervei, egy tervéről tudunk, egy interjú.
Hogy majd
nemcsak
elmondja, hogy mi lesz.
De mit fogja mondani?
Hát ez egy jó kérdés.
Azt, amit el fog mondani, annak már tudja a tartalmát most? Vagy ez hát még sok mindentől függ?
Hát lesz, hogy igen, megy vagy marad. Ez ilyen nagyon, tényleg egyébként a nagyon sikeres labdarúgóknak egy idő után, finoman szóval elmenek otthonról, durvában kicsit megbomlik az elméjük, és nyilván még Haaland kapcsán mondtam, mert róla mondták azt Németországban, ezt a franciák mondták nagyon viszonyosan, hogy annyira önző, egoista, németül lehet, hogy létezik ez a kifejezés, hogy ich AG, nem tudom ti, igen, hallottad ő. Tehát, hogy ő önmagában egyedül egy vállalkozás. Na hát a Ronaldo ennek a mintapéldája, aki gyakorlatilag tényleg, tehát, hogy valaki, és akkor itt nem véletlen az Mbappé őt választotta példaképének, hogy mindent afölé helyezzen, hogy jó, tök mindegy, hogy hol játszik. Teljesen mindegy, hogy milyen klub. Ő minél több gólt tudjon rúgni, és nyilván ez a BL-t akarok játszani, igen, BL-t akarsz játszani, mert tudod, hogy jön az Mbappé, meg a Holland, akik meg fogják dönteni a rekordaid, és akkor még hát, ha még egy vagy két évvel tud többet lőni, és akkor hát, ha nem döntik meg, vagy később. Nyilván erről szól az egész történet. Igazából teljesen értelmetlen döntés volt a Madridtól eljönnie. Teljesen. A Benzema volt az egyetlen, aki ebből profitált, mert ugye ő kilépett az árnyékból, de már a Juventusos léte is egy zsákutca. Azt megnéztem volna a Citybe egyébként, hogy ott mit művel, mert az is egy vicces együttállás lett volna. De ugye a United, hála az égnek, fogadtam is kollégákkal nálunk, hogy vannak United szurkolók, mondom, figyeljetek, mondom, nincs az az ég, hogy ebből jól tud kijönni a csapat, mert látszik, hogy ő már nem passz, őt már nem lehet, tehát ő már réges-régen.
Megválasztottad előre, amit ezzel kapcsolatban kérdezni. Nem, csak erre voltam kíváncsi, hogy van az a forgatók, van az a világ, amiben ő még a Manchester United-dal együtt lehet sikeres?
Nincs, szerintem nincs. Nincs egy ekkora egót. Tehát általában, amit visszakanyarok az elejére, igazából ma a csapatot úgy tudsz működtetni jól, hogyha egy relatíve jó hangulatú, minél homogénabb, egymásért küzdeni tudó csapatot, tehát ha most egymás mellé teszed, nyilván az Arsenalt, ahol te van fiatal, ambiciózus fiúkkal, meg mellé teszed a United-et, ahol van egy-két frusztrált, egy-két kevésbé, de semmiképp sem csapatjátékos. Tehát hiába rúgott a C, nem tudom mennyi gólt rúgott tavaly a Premier League-ba, szerintem sokkal többet elvett.
16-ot?
Nem tudtok elképzelni nála egy ilyen Ibrahimovic szerepet? Nem. Tehát, hogy lehetne ez, úgy lehetne ez.
Figyelj, Ibrahimovic...
Egy dolog, a Unitednak nincsen középcsatára Ronaldon és Martialon kívül talán. Martial nagyon sérülékeny, és hát ki tudja, hogy milyen formában lesz, van, ha egyáltalán egészséges lesz. Ronaldo befejező csatárnak ott maradhatna még a Manchester Unitedben.
De nem is. Nyilván a sebesség, ami azért manapság egy befejező csatárnak fontos, az már nincs meg. Ő nem tud önzetlen lenni, nem passzol mindent elrúg. De meg összességében mondom, a közösségben, tehát egy futballcsapatnál a bajnoki meccs az egy nap a hétből. Legyen egy pihenő nap a hat. Másik haton ott van veled egy olyan játékos, aki egyébként kifejezetten rossz fej, nincs jó, nincs kedve, az egész hangulatot tönkre tudja.
Már ez az, hogy ezen lehet-e változtatni.
Jó, de itt Ibrahimovic szerintem nagyon jó példa volt, de ellenpéldaként. Tehát,
hogy
itt ugye az történt, és ez nem bizonyított természetesen, de mondjuk időben összeáll meg, összefügg a két dolog. Tegnap a Milán az Atalanta ellen játszott, és ugye volt egy elég emlékezetes Atalanta elleni mérkőzés a Milánnak, amikor 5-0-ra kikapott már Stefano Pioli irányításával a csapat, és azt abszolút mindenki azóta is a legnagyobb mélypontnak gondolja, megmondja. Állítólag ez volt az a meccs, amit Amerikában nézett Ibrahimovic, és utána kérte rá, jól lát, hogy hívja fel a Milánt, hogy, hogy azért lehet, hogy most visszatérne. Tehát, hogy el tudod ezt képzelni Cristiano Ronaldóról, hogy valamelyik ilyen földbeállás miatt döntött úgy, hogy na nekem itt a segítségem kelleni fogam?
Nem, mert ő nem segít senkinek, ő magát segíti. Tehát ő azt akarja, hogy ich AG, én minél több gólt rúgjak. Van párhuzam az Zlatannal egyébként, és akkor itt a...
Az ego talán, nem?
Nem csak az ego, hanem az, hogy tök érdekes, hogy én nem tudom, én ilyen megveszekedett hülye régi gyerek vagyok, hogy én nekem ez a klubhűség, meg a nem tudom. Tehát az, hogy valaki Real Madrid legendaként felajánlkozik az Atlétikónak, az milyen lelki világ kell?
Hát ilyen George Mendes féle lelki.
És egyébként most ebből végig pont beszélgettem valaki, hogy a portugálok nem bántóan, nem általánosítva, de ott valószínűleg ez kevésbé van benne a kultúrában, mert akár a Figo esetében, akár visszamegyük az Eusébióban, ott, hogy most Madrid, Barcelona...
Azért azt nem hiszem, hogy a Benficába visszamenne, vagy a Portóba.
Na, és akkor... Mindegy, ez, igen.
Tehát... Hát meg kicsi. Ezek kicsi klubok neki. Tehát.
Tartunk már ott, hogy mi lesz a vége, a megoldás, vagy még a cég kapcsán?
Tarthatunk akár ott.
Mert hogy ugye itt most ő olyan szinten beszorult.
Nekem van egyébként volt egy megoldási javaslatom, csak még mielőtt, mielőtt elmondod az igazit. És,
az igazit nem tudom. Ötleteim.
De én nekem ez egy egész nyáron egy ilyen fejlővésem volt, hogy ő egyetlen egy csapathoz illene, az pedig a Bayern München. Mert hogy Lewandowski... Tudom, persze, hogy tudom, hogy az nem lehetőség, vagy nem opció. Tehát föl töltőre doma a szemtől.
Következik,
igen. Szóval tudom, hogy nem opció, de nem az lett volna az egyetlen, ami működött volna. Lewandowski után egy ilyen gólgyáros, ott játszhatta volna az egyéni sportját, nem?
Figyelj, azért a Bayern is olyan intézmény, ahol nem szeretik az ilyen... Tehát nyilván ott
Lewandowski így élt az elmúlt három évben.
Azért annyira nem. Tehát ő annyira azért...
Toma, az ő csúcsait, csúcsainak rendelte alá a Bayern az elmúlt szezonokat.
Igen, de nem, de azért sem. Tehát, hogy én azért nem hasonlítanám a... Most nem feltétlenül a pályán, hanem pályán kívüli viselkedését a Lewandowskinek. Egy rendes polák gyerek, aki nyilván a Bayernnel együtt fejlődve, mert amikor átment a Dortmundból, azért még közel nem volt ilyen. Tehát ő együtt fejlődött ezzel a csapattal, és egyszer csak kiderült, hogy milyen rohadt jó sok gólt tud rúgni. A C kívülről megérkező az ő múltjával egy Bayernbe, ahol azért ott azért vannak eréskezű vezetők, azt nagyon nem láttam volna, nem véletlenül, hogy sikítva mondták elsőként, hogy köszönjük, de...
Igen, és mondjuk, amikor Oliver Kahn sikít, attól azért sokan megrémülnek.
Igen, nem, hát ez ugye végtelen egyszerű. Nyilván itt van egy pénzügyi, mert most ezt a havi, vagy éves 30-40 millió eurót, azt nem akar senki kifizetni. Másrészt meg miért? Tehát, hogy mit kap érte? Most el tudnak adni pár ezerrel több mezt talán egy évig, hozzátenni a játékot.
Ami a sportszergyártó kasszájában
igen,
cseng tönkre majd.
Tönkre vágja a szezon, tönkre vágja a csapatot, tehát igazából nem. Itt neki már nem sok pálya maradt. Tehát itt ő vagy vissza tud menni Portugáliába, ami egy elegáns gesztus, hanem azt mondja, figyeljetek, ingyen jövök. És akkor itt, amiről telefonon már beszéltünk, hogy tehetünk egy pici zárójelet, hogy be fog lépni abba a táborba, ha nem ezt lépi, amiben már részben benne van, hogy azok a nagy játékosok, akik nem tudták normálisan lezárni a karrierjüket. Akár most, akár az elmúlt 10 évben, nyilván fel tudunk sorolni 10-et, sőt, igazából nagyon kevés olyan
és
nagy
az lenne az interjú, hogy visszavonul.
Nem, biztos, hogy nem fog, de hogy nem is, nem arra van.
Hát az egyébként csattanó lenne.
Nem. Arra is majd mondom, hogy mi az ötletem, de hogy ez egy nagyon érdekes történet, hogy akár a Messit is idevéve, aki senki nem tudta volna elképzelni, hogy egyszer elhagyja a Barcelonát, és hogy ő nem volt arra képes, úgyhogy hatszorosát megkeresi a fizetésének az egyéb bevételekből, hogy azt mondja, hogy gesztust teszek, gyerekek, adjátok, ami van, és akkor maradok.
Még az a baj, még az se lett volna elég.
Tehát nekik kellett volna befizetni?
Nem, hát ugye van egy minimálbér, amit kellett volna.
De hogy rengeteg, és egészen, tehát ha az elmúlt 10 évből kellene olyan játékost mondani, aki méltósággal és úgy fejezte be a karrierét, hogy nem kell legyőzködni, ugyan már hagyd abba, és abba a csapatba, amiben te nagy lettél, mindenki a végén meghűl, vagy még akar húzni egyet.
Mark Noble
és Zidane. Annál karizmatikusabban befejezni
a karrierét. Jó, de ő egyébként a befejezések nagymestere, tehát hogy amikor a Real Madridtól először eljött, akkor is,
igen.
is nagyon neked nagy király volt.
Ő bemondta, hogy mi fog történni, de Real, és tök elegánsan kiszállt, majd aztán
Igen.
Tehát, hogy ez egy
külön... De mondjuk attól függ, hogy milyen szintről beszélünk, mert csomó visszavonulásról beszéltünk, nem, ami okay, időszerű volt.
Mondj olyan nagy játékost, aki elegánsan is úgy lépett le, hogy nem a végén a sportigazgató mondta, hogy figyelj, most már, vagy nem elment valami, nem ellenséges csapatba, de valami bénához.
Nem tudom, nem? Hirtelen jött.
Nincs sok, én keresgettem, de méltóság teljes búcsú.
Akik a Reáltól ki lettek rúgdosva, azért közülük, nem tudom, Raúl például megtalálta a helyét, még a Schalkéban.
De az sem volt méltóság teljes, az én is azt gondolom egyébként ebben van.
Ez egy nagy probléma, hogy egyszerűen soha nem tudom megérteni, hogy ők nem hiszik el, hogy itt a vége, nem értik meg, vagy ha megérti, akkor értem, és elmegy.
Savi Iniesta jól csinálta. MLS
beigazolás az méltóság teljes, meg a Japánban, meg Szaúd-Arábiában.
Ez a kérdés, igen, mert ott ugye például Savi Iniesta esetében is erről beszéltünk.
Az egy kisebbik rossz, tehát azt szerintem mindenki elmegy még egy kis pénzt keresni. Oké, hogy egyszer valaki azt mondja, figyelj, én már nem akarok pénzt keresni, 34 éves vagyok, és én nekem ennyi volt, köszönöm szépen, sőt, ezt már megmondják egy évvel előre, vagy két évvel előtt.
De mondjuk ez a pénzt akarok, de ezt is hagyjuk már.
De lehet, hogy csak játszani akar, de akkor megmondja azt, hogy kevesebbért. Mindegy. Szóval visszakanyarodva a célra, én ezt a két megoldást látom az ő életében, vagy visszamegy Portugáliába, és akkor ott egy ilyen szép keretes szerződés, és azt mondja, hogy gyerekek, for free, vagy majd pontpénzt, vagy gólpénzt, vagy nem tudom, ami egy elegáns lezárása lehetne a közepesen elegáns vége felének, vagy ami meg a legreálisabb, szerintem, hogy el fog menni, ami egyébként is tervel megy az MLS-be, hiszen neki ilyen hollywoodi ambíciói vannak, és szerintem ott azért még mindig tárt karokkal várják, ami nyilván a program előrehozás lesz, mert biztos vagy benne, hogy neki ez a végcél, csak ő mondjuk ezt úgy tervezte, hogy majd még egy év, meg két év múlva, mert egyébként úgy érzi, hogy fizikálisan még képes rá.
Hát se gondoltam a forgatókönyveket. Lehet, hogy ezt fogja bejelenteni, hogy ez az utolsó évem, és akkor lehet megőrülni, hogy na, akkor az utolsó meccsét játssza a Liverpool ellen, akkor
hát,
az utolsó
meccsét játssza a Liverpool ellen. Hát, hogyha marad a United-nél, nem tudják őt eladni, akkor valószínűleg valami ilyesmit fog bemondani. Tehát is nyilván azért ott van komoly apparátus, hogy ezt kitalálják, és akkor most lehet, hogy még fogalma nincs róla, hogy egyébként majd mit fog mondani, de én már akkor mondtam, hogy majd meg fogom mondani.
Jó, de ez egyébként szerintem egy annyira olcsó ilyen PR vagy ilyen marketing.
Persze, úgy kellett volna, hogy egy lezárt boríték van, benne van, hogy mit fog mondani, és akkor csak így
kirejtő. Nyilván nem így történt.
Igen. Na de, hogy egy kicsit beszéljünk másról is itt a United kapcsán. Casemiro megoldás?
Casemiro egy nagyon érdekes helyzet. Úgy mondom ezt úgy, hogy én azért a spanyol futballt annyira nem követem, de ugye mekkora bizniszt csináltak. A Real Madrid és az ő átigazolási filozófiák, ezt egyszer tanítani kellene.
Tanítani, és egyébként árzanálosként ezt nagyon jól tudhatod, hogy hogyan lehet olyan játékosokért irdatlan pénzt beszedni, akik egyébként nem is olyan nagyon szükségesek számodra.
Abszolút.
Nagy játékosok visszavonulni nem tudnak, de a Real Madrid visszavonultatni, azt nagyon...
Hát Özilért mennyit fizetett annak idején az Arsenal? Valami brutális pénzt.
Nem,
de
olcsó volt.
Nem volt olcsó szerintem.
Szerintem meg nem volt drága.
Kicsoda?
Özilért.
Ja.
Nem úgy rémlik, hogy nagyon sokat.
Hát én nekem úgy, hogy indokolat.
Igen? Nem tudom, mondom, én a spanyolt annyira nem követem.
Nyilván... Hát Ödegor hányadik tagja
de
volt
az
a...
Az tök jó. Az Ödegorra miért?
Rendben, hát persze. Jó, de csak azt mondom, jó, de...
Volt 30 millió szerintem.
Hát rendben van.
Tudom, hogy ott C helyen volt, de...
Csak igen, tehát erről a Real Madrid iszonyatosan jól tud eladni.
Na azért mondom, hogy ebbe elképesztően profi, és ugye most is, hát ott jó, nyilván, ha most így nagyon kellett volna mondani, biztos nem az első három játékos, akit így azt mondtak volna, hogy mindenképp eladjuk, de amikor a pánikba lévő Manchesterbe oda telfáltak, hogy ugye nem eladó? Nem. És 70-ért, várjatok egy kicsit, mindjárt beszélünk a Kárlóval, de na, figyelj, beszéljünk róla.
Igen, ott van Csúcsú.
Igen,
már.
És ugye azért a Casemiro meg azért húzott óriásit, mert ugye a Madridban azt hiszem 30 fölött már csak ilyen egyéves szerződéseket adogatnak. Ő meg most aláért 4 évre.
Vagy... Jó, mondjuk azért kellő nagyságú kalandvágy szükséges ahhoz, hogy ötszörös BL győztesként
az
Európa Ligába igazolt.
Tehát... De ez körülbelül az, amit a... Tehát, hogy ő már mindent megnyert, most akkor szeretné egy kis pénzt is keresni, mert körülbelül azt hiszem, hogy...
Tehát mondjuk egy ilyen katari csapatot hasonlítani a Manchester United.
És nem kell olyan messzire menni, mennyivel jobb.
Igen.
375 ezer heti. Az valami olyan horror. Hát én emlékszem, amikor az Özil megkapta 200 ezret.
Ez annyi, mint amennyi De Gea-nak a pénze.
Ugyanabban a kategóriába tartozik. Igen.
De ugye... És nem nagyok az elvárások e tekintetben. Hát, tehát,
igen, hogy... és valószínűleg játszani is fog. Igen, és 4 éves szerződés.
30 évesen 4 éves szerződés. Unikális.
Tehát, most kit akarnak még? Most a Ajax-tól akarják?
De jó,
Antonit,
még
igen.
Akarják.
Igen, tehát hogy az utolsó pillanatban még ilyen 250 millióért igazolnak.
Jó, egyébként hozzáteszem, hogy itt kezdem írni, itt viccelődünk, de abszolút így van, tehát hogy én nekem meggyőződésem, hogy ő működni fog.
Na, ez az érdekes egyébként, hogy mennyire érdekes a foci. Pont a Saletszal szoktam néha SMS-ezni, hogy most gratuláltam a szuper győzelmékhez, és aztán beszéltünk róla, hogy pár hónapja még nem is így nézett ki a dolog, de hát, hogy ilyen a foci. Hogy nagyon sok, tehát benne van az, hogy nyilván a Unitedre most senki nem tenne egy forintot se. Arra a Unitedre, amelyik egy ennél nem gyengébb kerettel, 2 éve,
második.
Egy ennél nem jobb edzővel, vagy ki tudja, sőt, biztos, hogy nem jobb edzővel, második lett. Ergo, ha abból lehet, hogy elég valamit kiadni, és én ezt mondtam a kis kollégáimnak, hogy szerintem a Cérony eladása a legnagyobb átigazolási húzás lenne, mert ugye azt szokták mondani, hogy rohadt almát kiteszed, nyilván nem bántanám őt, meg méltatlan lenne hozzá, de strukturálisan nézve, hogy egy ilyen pont van a rendszerben, attól, ha már őt kiveszed, és elkezdenek a játékosok mosolygósan edzésre járni, és jó kedvük lesz, és elkezdik a mesternek elhinni, amit mond, és menni utána a tűzön vizenet, az a már iszonyatos energiákat szabadítasz föl. Most esetleg beesik, vagy nem esetleg, most már ott van, beesik a Casemiro, aki elkezd megmutatni a többieknek, hogy hogy kellene.
Hogy kell győzni.
Kellene, igen. Most az, hogy nem, de hogy hozzátesz. Mit tudom én, még lehet, hogy a Maguire-ből is kihoz valamit.
Hát hogyne, persze. Az, hogy itt előtte ő pajsként működik, az, hogy...
Hogy egy igazolás is át tud fordítani egy dolgot.
Persze. És igen, és Casemiro ilyen lehet, tehát, hogy ő azért, és nem véletlenül mondtam, vagy hát nem teljesen vízből mondtam ezt, hogy a győztes mentalitást is hozza a megfelelő önbizalmat, meg hát szerintem amiben ő többet tud, és itt nem is annyira futball szakmai szemmel nézve, azok a piszkos húzások, amit senki nem tett meg abból a jelenlegi csapatból. Iszonyatosan intelligens futballista Casemiro, pontosan ismeri a határokat, hogy meddig lehet elmenni szabálytalanságokban, labdaszerzésben, mikor kell taktikai faltot elkövetni. Szerintem akármilyen tehetséges játékosokról beszélünk a Manchester United keretében, Rashfordról, Sanchoról, teljesen mindegy, hogy melyik csapatrészben, mindenhol vannak egyébként komoly értékei, nincs ilyen karakterű futballistája, nem volt, mint amilyen Casemiro.
Ez nem is kérdés. És gondolj bele, hogy amikor Eriksen vagy Bruno remegő lábakkal elindul előre, hogyha én most eladom, akkor mögöttem mi lesz, majd megjelenik Casemiro.
Kettővel magabiztosabban mehetnek.
Bárhova csatangolhatnak, bármit csinálhatnak gyakorlatilag.
Meg meggyőződésem, hogy persze Modric meg Kroos magától is jó, de kellett ahhoz Casemiro, hogy ők ilyen magasságba emelkedjenek a futballban, amilyen magasságukba emelkedtek. Nem tudtam, vagy nem gondoltam, hogy ez valaha még az én életemben megtörténik, hogy ez a Real Madrid középpálya, ez kicserélődik.
De megindult. Már Chouameni Kamavinga volt két végén.
Igen.
De nagyon furcsa ezt látni, ez tényleg csak egy kiegészítés még ehhez. Ancelotti már előre is mondta, még azért várok itt nyilatkozatokat, hogy Casemiro új kihívást keresett. És ez az elmúlt 2-3 évben szerintem már ez volt látható ezen a Real Madridon, nyilván az új érkezőket leszámítva, hogy egészen egyszerűen már a szórakozás határán voltak, de hogy úgy élvezték a focit, hogy még a vereségeknél is az volt, hogy jó, hát én egy 3-szoros, 4-szeres, 5-szörös BL győztes vagyok, gratulálok, sikerült, megvertél minket, és akkor mi van? Nekem ott a BL, ott egy kicsit, mint hogy izgulnék a dolgok miatt, de
ott is, ez volt a kulcsa szerintem a sikernek, hogy ott se izgultak.
Elképesztően higgadtan játszott mindig a Real, Casemiro, és lehet, hogy most azt érezte, hogy jó, jót szórakoztunk, élveztük a dolgot, nyertünk egy BL-t, nyilván persze koncentrálnak a meccseken, de valahol belül érzi azt, hogy neki most már kell egy új kihívás, és nem tudom, én félnék azért a többiek helyébe a PL-be, tehát egy motivált Casemirót látni.
Igen, lehet, hogy végig gondolt a Casemiro, hogy talán nem fog még egy BL címet nyerni, úgyhogy minden meccsen nagyon verik őket.
Igen.
És a pár harcot meg ők nyerik. Tehát itt, mert ez megtörtént tavaly a Real Madrid, de mindegy, tehát hogy ettől függetlenül az is egy borzasztó izgalmas dolog, ami most ott történik, Kamavingával, Chouamenivel, hogy ezt...
Most nézd, majdnem ketten együtt annyi idősek, mint a Modric. Kis túlzással.
Igen, de hát Modricot soha nem fogjuk látni kikopni. Nem belőle Real Madridból. Teljesen mindegy,
akkor. Felmerült, tegnap pont hallgattam egy podcastot, egy francia podcastot megvetődni, és abban azon ment a matek, hogy ki az, aki inkább a kezeméről tudja pótolni. Szerintetek most
Csuhameni, jobban, nem?
Biztos, hogy Csuhameni.
Érdekes, ők a Kamavingát mondták, mert hogy ő full hatos. Full hatos, és a Csuhameni, aki inkább hatos, nyolcas, de...
Hát most jelenállás szerintem inkább Csuhamenivel próbálkozik. Azon a...
Hát amit eddig próbálgatott az Ancelotti, hogy kinek a helyére milyen szerepkörbe állítja be a játékosokat, az egyértelmű volt, hogy Kamavinga inkább a crosspótlék, és Csuhameni, amióta itt van most nyilván 2-3 meccsen
volt. Roland Kurvisznester mondta, hogy szerinte fordítva, de hát ez az idő eldönti.
Hát egyrészt, másrészt meg azért a Real Madridnak az egyik legfőbb erőssége volt az elmúlt, mint egy majdnem 10 évben, hogy ez a három játékos hogyan cserélgette a pozíciókat, tehát nem feltétlenül kell, hogy olyan nagyon kötött legyen ez a szerep, amit akármelyik fiatal francia
srác szabad. Igen, csak ugye most voltak a 30 évesek, most meg vannak a 20 évesek.
Egy kis 30 éves segítséggel, tehát igen, azért igen, ott van, ott van Benzema, ott van Carvajal, ott
van. A Lille jutott eszembe, hogy néztem Modric. Ezt a kezdőcsapatot a Paris Saint-Germain ellen, és megdöbbentem, hogy Fonte még mindig ott van.
Igen.
Hány éves? Nézem, 38. Vannak még idősebb játékosok Modricnál.
Ilton volt a 41 évesen még a Montpellier-nek a belső.
Ibra most hosszabbított, 41 évesen, és januárban érkezik, ha engedi a térde. Toma, nagyon szépen köszönjük,
én
hogy eljöttél hozzá.
Én köszönöm, remélem nem dumáltam túl sokat.
Dehogy, pont annyit, amennyit szerettük volna, hogy dumáljál.
Akkor jó.
Biztos vagyok benne, hogy a kedves nézők, hallgatók is így vannak vele, iratkozzatok fel, hallgassatok, nézzetek minket. Továbbra is köszönjük, hogy ilyen sokan néztetek az elmúlt hetekben, vagy hallgattatok, inkább abban voltunk.
Pénteken BL sorsolás? Hogy ez jövő hét?
Így van, pénteken BL sorsolás, meg Európa Liga is, ami ugye abból a szempontból érdekes, hogy Budapesten lesz a döntő, és...
Egy... És lehet, hogy magyar csapat is érdekes.
És lehet, hogy magyar nagykövete lesz, akivel gyakran találkozunk mi is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.